Isten tiszteletünk alapjaként olvassuk fel a Pál apostolnak a Tituszhoz írt levele második részéből az első 10 verset. Te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással, hogy az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek és józanok a hitben, a szeretetben és az álhatatosságban egészségesek. Ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illően viselkedjenek. Senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borívás rabjai. Tanítsanak a jóra. Neveljék józanságra a fiatalasszonyokat, hogy ezek is szeressék a férjüket és gyermekeiket. És józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Az ifjakat ugyanígy inst, hogy legyenek józanok mindenben. Te magad légy példaképük a jó cselekedetekben, mutass nekik a tanításban romlatlanságot és komolyságot. Beszéded legyen fedhetetlen és egészséges, hogy megszégyenüljön az ellenfél, mivel semmi rosszat sem tud mondani rólunk. A szolgákat inst, hogy engedelmeskedjenek uraiknak, legyenek készségesek mindenben, ne feleseljenek, ne lopjanak, hanem tanúsítsanak igazi, teljes megbízhatóságot, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Eddig az ige, foglaljunk helyet.
érdekes ez a néhány vers, amit felolvastunk, és Titusnak mondja ezt Pál apostol, és azt mondja, hogy te azonban azt hirdesd, ami egyezik az egészséges tanítással. Az emberek nagyon oda vannak, és jó ez, ha gyakorolják, hogy egészségesen táplálkoznak. És törekesznek erre, ugye? Megnézik, hogy az a bizonyos élelmiszer mit tartalmaz, hány adalékot tartalmaz, ha lehet, kiszűrik, megszűrik, és hogy minél tovább éljünk. Azt mondták egyes emberek, hogy ha a mostani ember meghal, az nagyon sokáig a teste megmarad, nem indul bomlásnak, mert olyan sok szer tartalmaz, hogy nehezen indul el bomlásnak. Nagy hangsúlyt helyezünk az egészséges táplálkozásra. Megvan bennünk ez a vágy, hogy az egészséges táplálkozás lelkileg is ugyanilyen legyen? Van-e étvágyunk a lelki táplálék után? Éhezzük mi, szomjuhozzuk mi a Jóisten ígéjét? Úgy jövünk el az ő jelenlétében, hogy meghalljuk őt, meglássuk őt, kapjunk valamit, vagy hoztunk valamit, hogy elmondjuk az embereknek, testvéreknek? Szeretném, hogyha most az énekkar énekelne egy éneket, és utána szólok egy néhány gondolatot az ígéből. Pál apostol írta e levelet Titusnak, körülbelül 65 évvel Krisztus után volt ez, történtek mindezek, és a Titus görög szülőknek a gyermeke volt, megtért ember volt, keresztény ember volt, és Pál apostolnak egy komoly munkatársa, akire Pál apostol számíthatott, és különböző komoly dolgokat megbeszélhetett vele, titkokat is elárulhatott, és rá megbízta, hogy foglalkozzon a krétai gyülekezettel. És egy komoly szolgálatot végzett ez a testvér, Titus testvér. Nem lehetett nagyon idős, mert energiával, lelki energiával tele volt, végezte a munkát, a rábízott munkát. Légy Krisztus ékessége. Témánk ezen a délutánon ez, és erről beszélünk. És ahogy az első versbe olvastam, és említettem azt, hogy az egészséges tanítást hirdetni. Hirdetni, hát most ebben a helyzetben rajtunk áll. És mindig, amikor soron jön ide fel valaki a szószékre, az felel azért, hogy egészséges tanítást hirdessen. Vagy aki elvégzi a teológiát, szemináriumot és lelkipásztorként kikerül a gyülekezetünkbe szolgál, egészséges tanítást hirdessen. Az igei alapelveket. Ezeknek vannak csapdái. És ha szétnézünk a társadalomban, észrevehetjük, hogy vannak, akik csapdában elesnek, nem tudnak gerincesen megállni, amellett, hogy egészséges tanítást, bibliai alapelvekre épülő tanítást hirdessenek. Miért? Talán azért, mert akarnak tetszeni a hallgatóságnak, és akarják azt, hogy az ő pozíciójuk biztos legyen. Nem váltják le onnan őket. Megtartják, megkapják a havi járandó bérüket, és befutnak karriert, évről évre, talán feljebb mennek. Vannak ilyen emberek, akik elesnek, amikor ilyen csapdába ütköznek, de vannak olyan áldott emberek is, és nem csak a mi gyülekezetünkben, hanem más egyházakban is, akik szenvedtek a hitükért, be voltak börtönözve, és meg is haltak. Érdemes az ilyen elöljárókra visszaemlékezni, és tisztelettel adózni az ő emlékezetükre. Ahogy olvastam az igét, látom azt, hogy mondhatjuk azt, hogy egy családnevelői kurzuson veszünk részt ezen a délutánon. Szokás az, hogy hivatalnokoknak és különböző kategóriai embereknek rendeznek ilyen kurzusokat, és elmennek egy hétre, két hétre, és a kellemest a hasznossal összekötik, és majd hazajönnek, folytatják a munkájukat. Tehát mi most egy ilyen családnevelői kurzuson, nevezhetjük úgy is, részt veszünk, ahol a Jóisten akarja tanítani a jelenlevőket. Olvastunk az idős emberekről, nagytatákat, idős nénikről, asszonyokról, nagymamákat, és aztán fiatal asszonyokról, hogy viszonyulnak a férjükkel kapcsolatosan, a fiatalokról, gyerekekről, szolgákról, munkásokról. Öt kategóriát véltem felfedezni a felolvasott igébe, de nem jelenti azt, hogy amit az első kategóriának írt, az nem érvényes az utolsónak. Vagy fordítva. Ugye az idős emberek legyenek mértékletesek, tisztességesek, stb. Mértékletesek? Hogy? Az idősek nem tanulták meg az évek folyamán, hogy mennyit kell dolgozni, vagy mennyit kell keresni, vagy mikor elég az elég? Érdekes. Az ige azt üzeni, hogy például legyenek mértékletesek. És aztán tovább lépek nagy vonalakban, az idős asszonyoknak szentekhez illően viselkedjenek. Ne pletykálkodjanak, ne rágalmazzák a másokat. És aztán meg van említve, hogy mértéktelen borívás rabjai ne legyenek. Hát én nem szívesen tettem volna ide, inkább a férfiaknak mondtam volna, de az ige itt mondja, akkor itt kell elmondjuk. Itt kell elmondjuk. És aztán az ifjaknak is szól az ige, ugyanígy kell inteni őket, legyenek józanok mindenben. Négy dolgot jegyeztem meg magamnak, hogy józan élet, példakép, beszéd és az engedelmesség. Ezeken a területeken, ha életembe vagy életünkbe tekintünk, akkor nézhetjük azt, hogy mennyire józan a mi életünk, mikor veszítjük el józanságunkat, amikor az egyensúly felbomlik, akkor már nincs józan életünk. És amikor egy nem józan az élet egy családban, akkor nagyon sok probléma adódik, és azt nem tudják megoldani önmaguk, hanem segítségre szorulnak, hogy a józan családi élet álljon helyre. Ha valaki miatt gyalázat éri a Jóisten nevét, hallottunk lehet egy-egy szólást, itt-ott, szidják a Jóistent. Lehet, hogy a Jóistennek semmi köze, azért, mert egyik vagy másik azt csinálja, amit, és egyből az emberek a Jóisten nevét szidják. De ha mi hívő emberek úgy élünk, ahogy nem kellene, és ahogy nem tanítja az ige, akkor élhetünk mi is a Jóisten gyalázatára. És akkor azt mondják, hogy hát ilyenek a hívők. Ezt tanuljátok, ezért mész te oda? Kemény, ugye? És megszégyeljük magunkat. Bár szégyelnünk úgy meg magunkat, hogy hagyjuk el, és többet ne forduljon elő, hogy ezeket a jelzőket, ezeket a megjegyzéseket mondanák felénk. Példakép. Már fiatalkorban, sőt gyerekkorban le lehet menni 2-3-4 éves korig is, már választanak példaképet maguknak. Vagy a foci csapatból, vagy a színészek közül, vagy más területen valakit választanak. Gyerekek, tinédzserek, még talán felnőttek is, és azt gondolják, hogy ahogy ő csinálja, amit ő csinál, az megfelel. És ő is olyan akar lenni. És mindent latba vet azért, hogy jöjjön be az a valami. És ha nem jön be, akkor nem látja értelmét az életnek, és talán sokan még az öngyilkosságot is válasszák azért, mert nem jött be ez a példakép. Milyen jó az, hogy a mi példaképünk az Úr Jézus Krisztus lehet. Megmutatta nekünk, hogy hogy kell viselkedni a szenvedésben is, akkor is, amikor talán hozsannázik a tömeg, és leteszik a felső ruhájukat, és éljenzik, akkor is hogy kell viselkedni, és akkor is hogy kell, amikor haláltusát vív. Beszédünk. Milyen a mi beszédünk? Sóval fűszerezett? Az ige erre tanít, hogy olyanok legyünk, olyan legyen a mi beszédünk. Sajnos, hogy sokszor a mi beszédünk csípős paprikával fűszerezett. És árt, többet árt, mint használ. Egy-egy megjegyzés, egy-egy észrevétel, egy tanácsadás. Ártunk, többet ártunk, mint használunk. Engedelmesség. Itt is a példaképünk az Úr Jézus Krisztus, hogy meddig volt engedelmes a keresztfáig, ugye? A halálig engedelmeskedett. Sokszor ilyen nagy dolgokat kérünk, hogy egész a halálig engedelmeskedjünk. De amikor arról van szó, hogy hétfőn vagy kedden találkozunk valakivel, és mondjunk három mondatot az életünkből, megtapasztalásunkról, mint halakat lenne a szánkon. Nem tudunk engedelmeskedni ennek az indító szónak, ennek a küldő szónak, hogy tegyetek, menjetek és beszéljetek rólam az embereknek. Díszére válni az üdvözítő Istennek. Nincs nagyobb öröme a jó Istennek, amikor ilyen gyerekeket tud kiformálni, előhozni a gyülekezetből, baptista gyülekezetből, szatmári gyülekezetből. Amikor ilyen emberek hagyják el vasárnap este a gyülekezet ajtaját, és térnek majd vissza, hogy az ő díszére tudunk válni. Mindenki a maga helyén. Krisztus mennyasszonya lenni. Tegnap láttunk egy szép mennyasszonyt. Bárcsak látná bennünk is a főleg ennyi szép volt. Bárcsak látná bennünk a világ ezt a szépséget. Az a krisztusi szépség, ami kell, nem csak a nőket jellemezze, ott le van írva szépen, hogy mit kell felöltsön egy másik helyen az igében, a nő. Mivel ékesítse magát. A héten lehet ezt is majd felolvassuk, hogyha olvassuk a vezérfonali igét. Férfiak is, hogy milyen területen váljunk mi jó atyánk díszére és az örömére. Törekedjünk erre, testvérek. Amen. Az énekkar szolgálatát kérünk, és utána kérjük is az első bizonyságtevőt.
Jézus Úr, nagy világítja, tanítvány a vízig, hogy belőlük elirányra, ömlik a vízet beszél. Úgy világíts a sötében, hogy sok élek fényt legyen, és a békeképen.
A héten volt alkalmunk újra visszamenni időben egy kicsit, és apró gyerekekkel lenni egy házban. És érdekes volt látni azt, hogy botorkálnak, hogy nem mindent úgy találnak meg, ahogy mi már megszoktuk, vagy felnőttünk. És még valamit megfigyeltem. Azt, hogy születik velünk az, hogy mindenre nemet mondunk. Picike, 3 éves, senki nem tanította erre. És akármilyen jó dolog, akármilyen szeretnivaló, az első, no, tehát az volt az első reakció. És arra gondoltam most, ahogy annyi szabályt felolvastunk, hogy mi az én reakcióm az Isten szabályaira. Hogy védelemnek látom őket, korlátnak, vagy akadálynak. Akadályoz engem az Isten. Szeretném mindig védelemnek látni az ő őrzővédő kezének a tőle jövő szabályokat. Aztán láttam ezeket a gyönyörű napraforgókat, és még régen tanultam egy Füle Lajos verset, ami úgy eszembe jutott. Ugyancsak a szabályokra is vonatkozik. Micsoda rend, micsoda fegyelem. A napraforgók mind vigyázban állnak, mint díszőségre kivezényelt század. Nincs közöttük rendbontó egy se. Bárcsak az Isten népe is így lehetne. Amen.
Thank you. nagyon sok gondolat kavarok bennem az elmúlt időben, igyekszem csak néhány szemelvényt ezekből. Január óta több területen is nagyon felgyorsultak az események az életünkben, és egyre másra jöttek az események, mindig csak azt mondtuk, hogy na ezt a hetet éljük túl, és a következő hét már nyugisabb lett, de minden héten elismételtük ezt a mondatot. És nagyon vártam már a vakációt, és a vakáció elején úgy az az ének fogalmazódott meg bennem, és nagyon sokszor elénekeltem, szánst fel, Uram, megkövült szívemet, égessen a bűn, gyűlöljem lelkemet. És úgy vártam azt, hogy Isten jön saját személyre szóló üzenettel, felemeli életemet, és újult erőt ad. És aztán, ahogy folytattam a Biblia olvasást, Ezékiel könyvéhez értem, és első rész után, második, tizedik rész után, tizenötödik rész után úgy imádkoztam, és úgy láttam, hogy Isten formálni akar, de egy idő után már azt mondtam, hogy hát Istenem, hát most olyan jó lenne egy ígéret, egy buzdítás, egy... Olyan nehéz igék vannak, olyan nehéz azt megérteni, azt az időt, mit akart Isten akkor üzenni, milyen kemény következménye volt a bűnöknek. És akkor újra Isten elé álltam, és Istenem, mit akarsz, hogy megértsek? És rájöttem arra, hogy Isten addig nem adhat új erőt, nem adhat új célt és új tüzet, amíg nem engedem, hogy átformálja életemet, és a bűneimet nem engedem, hogy ő tisztítson meg. És ez a vágyam, ez a kérésem, hogy folytassa bennem azt a munkát, amit ő elkezdett az ő neve dicsőségére. Az elmúlt héten egy érdekes körúton vehettünk részt a családunkkal, és hát olyan helyeken járhattunk, ahol még eddig nem jártunk. Többek között eljutottunk a Vaskapuig. Valakinek mondtam, hogy merre is jártunk, úgy rögtön megkérdezte, na és ott mit láttatok? Hát, mit láttunk, amit az emberek építhetnek meg. Azért nem kicsi dolog volt az, amit ott megépítettek. Most, hogy mennyire használják, mennyire volt haszna, ez más kérdés. Nem is ez fogott meg. Orsovától, ahogy haladtunk a Vaskapu felé, gyönyörű szép táj volt a szemünk előtt, és egyik völgy a másik után, és nagyon kíváncsi voltam, hogy hol lehetett az a sziget, amit a Zsilip megépítése miatt elárasztottak és megszűnt, az Adakali szigete. Ki is volt írva, hogy hol a völgy, megnéztük, gyönyörű szép táj, tényleg, körülöleli a vizet, a dombok, erdők, gyönyörű szép látvány. És akkor utána olvastunk, hogy mi is volt ott, és ugye egy török népcsoport élt ott, és felajánlották nekik a Zsilip megépítésekor, hogy elköltöztetik egy hasonló szigetre. A várfalakat lebontották, az állam megszámozták, és ugyanúgy építették nekik fel a másik szigeten, egy pár 10-20 kilométerrel lejjebb, már a Vaskapun túl, ahol simán élhettek volna. És úgy nagyon érdekelt, hogy ezek a török emberek, akik ott éltek a szigeten, azt mondták, hogy az a Kánaán tényleg gyönyörű a korabeli írások szerint. Tudtak is azok az emberek, sok mindenhez értettek, de gyönyörű szép hely is volt. Miért nem választották azt, hogy oda menjenek, oda költözzenek? És ahogy szétnéztem, nem jutottunk le addig a szigetig, de ahogy a képeken is néztünk, meg láttuk, hogy milyen a táj utána, megértem őket, hogy nem mentek oda, és mindenki szétszélett, ki merre tudott. És úgy bennem fogalmazódott meg a kérdés, ha én tudom, hogy Isten milyen országot készített nekem, egy csodaszép országot, vajon nem-e belemegyek a sátán cselszövéseibe, és elfogadom azt a silányabb helyet, amit itt akar mondani, hogy ez az enyém a földön, és eltéveztem szemem előtt azt a mennyei célt, azt a gyönyörű helyet, amit Isten készített nekem örökségül. És úgy ez maradt bennem, hogyha emberek itt a földi hazájukhoz is úgy ragaszkodnak, és nem fogadnak el helyette bármilyen silány utánzatot, legyek én az, aki életemmel, oda teszem életemet, és csak azért élek, és az legyen a legfontosabb, az a gyönyörű szép hon, amit Isten készített nekem. Ezt kívánom magamnak is, és a testvéreknek is. Amen.
Szeretnék hozzászólni. Úgy megragadta a délelőtti gondolata az én szívemet, amikor arról volt szó, hogy éljünk Isten akarata szerint. És feltettem magamba a kérdést, hogy mikor nem élünk Isten akarata szerint. Amikor a mi akaratunkról nem mondunk le. Amikor a mi akaratunkat akarjuk, hogy érvényesüljön. Amikor a mi akaratunk a legfontosabb, és azt mondjuk, ebbe nem szól bele senki. Hát az nagyon rossz helyzet, és nem szeretnék sohasem idejutni, mondjam úgy, ilyen önfejű lenni, ilyen makacs lenni, hanem szeretnék alázatosan engedelmeskedni, és keresni mindig Isten akaratát, hogy Isten akarata szerint tudjam élni napjaimat. Eszembe jut, amikor fiatal voltam, a 60-as években vezették be nálunk a villanyt. És 60-ban karácsonyára nálunk be volt vezetve a villany, és nagyon vártuk mi gyerekek, hát 10 éves voltam, 9 éves, 10-edikben. Aztán úgy örültünk, hogy megvan a villany, nem kell már a lámpát, mindig az üveget tisztítani. Mi nem tisztítottuk, de annak a fénye nagyon gyenge volt. És akkor úgy megfogalmazódott bennem, hogy villanyszerelő leszek. Hát aztán kiálltam az iskolát, és jött a tanár bácsi, és azt mondta az édesapámnak, eljött az otthonunkba, hogy hát az Imre fiúkat tovább kell küldeni, jó tanulót, nagyon szereti a földrajzot, nagyon szerettem, és azt mondja, menjen földrajztanárnak, történelemet szerettem is, menjen erre a szakra is, végezze ezt az iskolát tovább. Hát én nem mentem, és édesapám nem kényszerített, hanem azt mondta, hogy hát, amit ő szeretne, amire ő vágyik. Nem imádkoztunk mik akkor, hogy hát mi Isten akarata, de erre vágytam. És a Jóisten ebben megsegített. És látom, hogy ebben a szakmában, hát ő megsegített, hogy mindig tovább tudtam lépni, fejlődtem benne. És mindig jó kedvel csináltam. És arra szeretném a fiatalokat bátorítani, hogy olyat válasszanak az élet céljuknak, amit szeretnek, amit jó kedvel tesznek. Akkor nem nagyon beszéltek így, hogy imádkozni kell Isten akaratáért. Volt ige hirdetés, de talán mint én gyermek, akkor még nem fogtam fel ennyire, de most, hogy ilyen világos tanítások vannak, hát minden fiatal jó lesz, ha idejében elkezdi keresni Isten akaratát, és annak engedelmeskedjen, és ha le tud mondani a saját akaratáról, akkor Isten akarata fog érvényesülni, és boldog lesz egész élete. Ezt szerettem volna elmondani. Amen.
Alapján, úgymond, ahogy mondta a Gyögyő testvér is, egy ilyen családi tanácsadás lenne. Hát én inkább úgymond, nem is szeretem ezt a szót, hogy vén ember, hát inkább az idősebb embert használom ezt a szót. Habár valaki feltette a kérdést egy alkalommal, hogy hol kezdődik az igazi öregkor, tehát az öregkor. Hát években nem nagyon lehet meghatározni. És ő megadta a választ, egyszerű volt rá a válasz, amikor egy ember elveszíti az érdeklődési körét. Sajnos, hogy találkoztunk ilyenekkel, és vannak. Amikor már nem tudom megkérdezni, és meg se kérdezem a gyerekemet, hogy hol van, mi van, vannak unokák, nincsenek. Tehát vannak ilyen emberek már. És van, akik 70 éves korban, 60 éves korban elkezdődik. Ez egy ilyen érdektelenség. De nem is erről, hanem az idősebb emberek hogy viselkedjenek a családba. A Biblia nagyon egyszerű tanítást ad rá. Épek legyenek a hitben, épek legyenek a szeretetben. Ez nagyon fontos a gyülekezeti életünkben is, és a társadalmunkban is. Mert néha szoktam használni azt a kifejezést, hogy amilyen egészségesek a családjaink, olyan egészséges a társadalom. Merjem megreszkérozni, mondjam úgy, amilyen egészségesek a családjaink, olyan egészséges a gyülekezetünk. Amilyen kapcsolatom van nekem, kezdjem úgy, feleségemmel. Amilyen kapcsolatom van a gyerekeimmel, az unokáimmal. Hogy tudunk együtt imádkozni? Azt hozom ide. Amilyen egészséges a családi életünk, azt viszem a társadalomba. Isten nem hiába figyelmez, illetve Titusnak nem hiába adta Pál apostol ezt, hogy mit írjon le, és hogy intse az idősebbeket, hogy intse a fiatalokat. Egy idős érték a család számára. Habár van egy olyan közmondás is, hogyha jó az idős a háznál, ha nincsen baj, csinálj. De ne legyen ez így, nem szeretnék baj csinálni, hanem inkább problémák megoldásába segíteni. Adja Isten, hogy ez így legyen. Egy epizódot hallottam az apa és a fiú kapcsolata közt. Hát a 6-7 éves gyerek, mert az én apám a legerősebb. Abba bízni lehet, abba teljes hitem van, az mindig ott van, ahol kell. Hát 10 éves korában, hát bízok én apámba, de nem biztos, hogy mindig jót mond. 13 éves, 14, 15 éves korában, hadd a fatert! Nincs mit számítani rá. Hát majd, mikor elérkezik a 20 éves korban, de jó lenne megkérdezni, vagy kérdezzünk meg apámat? Hát nem, megcsináljuk mi magunktól, jobban tudjuk mi, mint ő. Majd aztán, mikor elérkezik a érettebb korban, 40 éves korban, semmit nem csinálunk. Mi, amíg meg nem kérdezzük apámat, nem csinálunk semmit. Hát igen, és amikor elérkezik egy későbbi korba a gyerek is, hát jó lenne megkérdezni apámat, amikor már nincs. Tehát értékeljétek az idős embert a családba. Idősek, értékeljétek az unokákat, a gyerekeket, akikkel együtt tudtok imádkozni, Együtt tudjátok megosztani a gondjaitokat, mert valószínű, hogy minden családban vannak gondok, vannak problémák, és legközelebbiek azok, akiknek el tudjátok mondani a gondokat, a problémákat, és ők, akik elsőben tudnak segíteni, és együtt tudtuk imádkozni velük. Dávid testvér azt mondta délelőtt, hogy döntések. Hát ugyan nem is olyan egyszerű a döntések, mert minden nap ki vagyunk téve arra, hogy döntenünk kell. És vannak, akik kisebb, nagyobb horderejű döntéseket kellene, hogy hozzanak. És nem tudom, hogy hányszor tesszük meg azt, hogy mielőtt döntünk, a döntéseinknek a következményeit fel tudjuk-e mérni? Vagyis próbáljuk felmérni a következményeiket a döntéseinknek. És úgy megfogalmazódott bennem ahhoz, hogy jól tudjak dönteni, elsősorban is kell legyen egy bibliai ismeretem. Ha van egy, nem azt mondom, egy 100%-os, nem 90, de valamennyire egy bibliai ismeretem. Azokat, mert Bibliában minden napra találunk megoldást, minden problémára találunk megoldást. Igeverseket, amit emlékszem rá, gyerekkoromban megtanultam nagyon sokat, és adott pillanatban hirtelen beugrik az igevers, mikor kell, hogy döntsek, amikor kell, hogy valakinek tanácsot adjak. És legyen egy bibliai ismeretem, hogy ahhoz, hogy helyesen tudjak dönteni, mert a fiatalok is, amikor egy pályaválasztás, egy párválasztás előtt állnak, dönteniük kell. Azért fel kell mérjek, hogy a döntésemnek, amikor elvégzem azt az iskolát, hogy mennyire fog megegyezni ahhoz, hogy én tudjak a gyülekezetnek egy aktív tagja lenni. Az a döntés, amit meghozok fiatal korba, vajon idősebb korba, nem távolít el engem Istentől? Tehát nagyon-nagyon át kell, hogy mérlegeljem, amikor horderejű döntéseket hozok. Én szeretném mindezeket magamnak, hogy ezeket meg tudjam én valósítani, és hogyha valaki ebből tud magának levonni következtetés tanulságot, Isten segítsen, mindnyájunkat tudjuk ezt gyakorolni, amen.
Kérdés, de ezt nem másnak énekeltük, hanem magunknak, még feltettük ezt a kérdést. Szeretettel köszöntünk mindenkit az Úr házában, ma délután is, és kívánom, hogy Isten adja meg a szívünk vágyát, amire szükségünk van, azt az üzenetet ma délután is. Kérem akkor az énekkart, hogyha készítettek egy éneket, és utána az igéből is szólok.
Óhajts, óhajts, tiszta szíved, óhajts, menj ide, jöjj!
szeretne Kréta szigetére menni? Hát, ha nyaralásról van szó, gondolom az egyik legdrágább ajánlat lenne. Főleg fiataloknak vonzó lenne a mai időben. Úti költséget a testvérek állják, étel, szállás adva van, majd a testvérek ott gondoskodnak. Igen, ám csak megkérdezzük, hogy honnan, vagy miért ez a nagy lelkűség? Hát mert van egy kis feladat is, amit majd ott el kellene végezni. Pál apostol, amikor a missziós utakon járt, különböző vidékeken járt. És itt is, ott is hátrahagyott maga után egy-egy fiatalabb, vagy egy idősebb munkatársat, akit megbízott azzal, hogy ilyen püspöki szolgálatot végezzen, az éppen plantált gyülekezeteket úgy igazgassák és segítség, indítsák el a lelki növekedés útján. Aztán eljutott Krétára, és itt Tituszra került a választás, és Tituszt hagyta maga mögött. Hát nézzük meg, hogy mi volt a, mondjam úgy, a csapda az egész ajánlatban. Az első rész, 12. vers szerint azt mondja a krétaiakról, mondja az egyik prófétájuk. Krétaiak mindig hazudozók, gonosz vadállatok, lusta falánk népség. Ez a vélemény igaz, teszi hozzá Pál apostol. Na testvérek, ki szeretne Krétán maradni? Hát szeretnék előjáróba elmondani egy dolgot, vagy kettőt. Na most erről az ígéről, vagy erről a témáról bibliaórákat lehetne, meg kellene tartani, és jó lenne behatóbban foglalkozni azzal, hogy mi az, ami ránk is illik ezekből a tanításokból, vagy hol kellene még kibővíteni a tanítást a mi részünkre. Nem kimerítő a felsorolás, ugyanis Pál apostol elárulja, hogy miért ír a második részben ezekről az emberekről. Azért hagytalak Krétában, hogy rendbe hozd az elintézetlenül maradt ügyeket. Ne gondoljuk, testvérek, hogy ennyi az egész, hogy az asszonyoknak szól, vagy az idősebb asszonyoknak, hogy ne legyenek mértéktelenek a borivásban. Pál azokat a dolgokat emelte ki, ahol helyre kell hozni a dolgokat. A dolgot a gyülekezetben, a krétai gyülekezetekben. És ezt a felsorolást azért hagyja Titusnak, Pál apostol, mert csak ez az első segély. Itt kezdjed, mert ezeknek a gyülekezeteknek itt van a legfájóbb problémája. Ha szeretnéd azt, hogy egy hosszú távú gyülekezet épüljön ott azon a szigeten, akkor kezd itt. Nem kellett Tesszalonikában is ugyanezeket elmondja, és hogy itt megemlít bizonyos kategóriákat, azért teszi, mert ezek a sürgősségi ellátás. Na, itt kell kezdeni. Emlékszem, amikor a 80-as években egyszer itt járt Veres testvér, és evangelizált, és a végén maradtunk elég sokan vissza, és azt mondta, hogy aki szeretne megtérni, elfogadni az Urat, kérem, jöjjön, maradjon vissza, és egyszer odajött egy férfi hozzá, felállt, és mondta, hogy mi a baja, és akkor Veres testvér ránéz, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, ez is baj, amit elmondott, de most az első segélyt veszem előre, kik azok, akik megtérni szeretnének. Majd imádkozunk a végén ezért az ügyért is. Na most valahogy így látom én itt a második részben ezt a felsorolást, kezdődik a sürgősségi ellátás, és nézzük meg, hogy milyen gondok vannak. Tehát nem egészen kimerítő, hanem ahol éppen szükség volt. A másik, amit szeretnék kiemelni, hogy ebből a második részből, itt a felsorolásból azt jegyezzük meg, vagy azt is megjegyezhetjük, hogy a krisztusi gyülekezetben minden korosztálynak helye van. Nem volt külön gyülekezet az idősebbeknek, külön a fiatalabbaknak, külön a szolgáknak. hanem a gyülekezetben vannak ilyen kategóriák, és ezeket kérlek így és így orvosoljad megfelelő módon. Hiszem azt a Biblia tanítása alapján, hogy a Krisztus gyülekezetében helye van, és helye kell legyen minden korosztálynak. Nem szerveződhet, vagy nem rétegeződhet a gyülekezet korosztályokra, vagy preferenciákra. Elég az, hogy felekezeti szempontból feltagozódott, vagy felrészleteződött a Krisztus gyülekezete. Majd megtudjuk a mennyben, hogy mi erre az Isten válasza. De az, hogy korosztály szerint rétegződjön egy gyülekezet, ez nem biblikus. Fiatal lelki pásztorként, mint Titus is oda került, hát ki ne szeretett volna egy fiatal gyülekezetet? Ha már mégis itt kell maradjak, ha ilyen falánkok, meg ilyen önzők ezek az emberek, legalább bízzad rám a fiatalokat. Aztán az idősekre majd bízzál valaki mást, vagy levelezzel Rómából velük. Milyen jó lenne egy ilyen ifjúsági gyülekezet, ahol tele van dinamikával, jó zenészek vannak, rájuk lehet bízni, jó munkahelyük van, el tudják tartani a pásztort. Vannak ilyen nézetek, nem biblikus. Azt is meg kell jegyezzük, hogy az is igaz, hogy a gyülekezet nem tud minden korosztályt kiszolgálni. Viszont minden korosztály szolgálhat a gyülekezetben. Sokszor onnan indulnak el az ilyenféle szakadások, vagy rétegződések, mert azt nézzük, hogy szolgál ki engem, hogy szolgálja ki az én korosztályomat az a gyülekezet, és ha ezt nem adja meg, akkor megyek oda, ahol az én korosztályomat jobban kiszolgálják, az én igényeimet, az én szükségleteimet. A biblikus nézet az, hogy minden korosztálynak megvan a szolgálatra a helye a gyülekezetben, még akkor is, ha én nem kapom meg azt, amit nagyon szeretnék. Hát ez a fajta egység igazából csak a krisztusi gyülekezetben létezik. Ha társadalomban megnézzük, mindenhol vannak rétegződések. Preferenciák szerint pénzügyi, meg mindenféle szempontok szerint az emberek, vagy klubokban, vagy sport tevékenységek szerint, és úgy nevezik ezeket, hogy ilyen exkluzív körök, vagyis kizárnak másokat, de csak a Krisztus gyülekezetében működik az, hogy a 90 vagy a 100 éves is, vagy éppen a 0 éves, és otthonra talál az Úr gyülekezetében. Viszont azt is el kell mondanunk, hogy a gyülekezetnek érnie kell doktrinailag, tanítás szempontból, de viszont fiatalodni is kell a gyülekezetnek. És ez a kettőség kell működjön egy gyülekezetben ahhoz, hogy egészséges legyen, és ne jusson oda, hogy aztán majd ne találja meg a helyét egyik vagy másik korosztály a gyülekezetben. Tehát a gyülekezetnek lefele is kell növekednie, erősödnie, érnie, de ugyanakkor fiatalodnia is kell. És mindenkire érvényes ez. A másik pedig az, hogy úgy, ahogy a családban, a gyülekezetben is kell szülessenek gyerekek. Olyan kell legyen a gyülekezet, ahol születhetnek fizikailag is gyerekek, vállalnak gyerekeket, fiatalodik a gyülekezet, de születnek, újjászületnek emberek, ahol otthonra találnak az Isten kereső emberek, ahol van friss vérkeringés, mert az újonnan megtért emberek hozzák a friss leheletét a léleknek egy közösségbe. A krisztusi gyülekezetben nincs előadói vagy szereplői szerepkör és hallgatói vagy közönség, hanem mindenki részt kell vegyen benne, mindenkinek meg kell legyen a szolgálatra való lehetősége. Tudom, hogy nem népszerűek ezek a nézetek. És minél inkább modernizálódik a világ, annál inkább bibliátlanodik el a gyülekezet is. Térek vissza a Jelenések könyvébe, amikor már az új gyülekezet van bemutatva, A jelenések 20. rész, 12. versében azt mondja, a trón mellett pedig láttam kicsinyeket és nagyokat. Állani a trón körül. Hát ez lett volna a másik gondolatom, vagy bevezető ehhez a felsoroláshoz. Tehát a gyülekezetben minden korosztálynak meg kell legyen a helye. Otthonra kell találjon a közösségben, bármilyen méretű is az, 1000 tagú, vagy 20 tagú a gyülekezet. Akkor is otthonra kell találjon minden korosztálynak a gyülekezetben. Aztán szeretném csak a második gondolatom, amit egy kicsit többet fogok beszélni. Az utolsó vers, ami a jelmondata is a kijelölt ige szakaszunknak, hogy a mi üdvözítő Istenünk tanításának díszére váljanak mindenben. Mondja ezt a szolgákra, de ez érvényes a gyülekezet minden tagjára. Hogyan lehetünk az isteni tanítás dísze, vagy hogyan lehetünk díszére? Rájöttem valamire, van egy biblia programom a számítógépen, és az angol változatban, hogyha megállok az egérrel egy-egy kifejezés fölött, akkor megjelenik az eredeti görög kifejezés, és annak a többféle fordítása. És hirtelen nagyon tanultnak kezdtem érezni magam, hogy látom az eredeti görög kifejezést is. Nem kellett külön teológiát elvégezzek, de a számítógép segítségével megérthetjük, hogy a szavaknak milyen értelmezésük van mai értelemben is. Ez, hogy díszére van az Isten igének, vagy a tanításának, az a kozmeó kifejezés van használva, kozmeó a mai kozmetika szó fakad ebből. Hát hogyan lehet a kozmetikájává, díszévé, ékévé, illatává, hogyan lehet az isteni tanításának valaki. És itt ugye van ez a felsorolás, amire Titusnak azt mondja Pál, hogy itt gond van, tessék közbelépni. Különben a többiek szenvedni fognak. Ha ezt nem javított ki, olyan, mint a csónak, hiába az öregeknél lyukad ki a csónak, a fiatalok is velük együtt el fognak süllyedni. Vagy ha a fiataloknál lyukad ki a csónak, ha ott nem tömött be, akkor vele együtt az énekkar is, meg a többiek is el fognak süllyedni. Tehát tessék gyorsan cselekedni azért, hogy helyrehozd ezeket. Amiket elmond Pál apostol Titusnak, azok ma is örök érvényűek, itt Szatmár németiben is. És úgy vettem észre az előbb, hogy olyan családias hang nem kezdett kialakulni. Hát majd otthon ki fog derülni, hogy ki a vén, meg ki nem vén. És az új fordítás szerint azt mondja, hogy az idős, vagy az idősebb férfiak, idősebb asszonyok, mert bizonyos szempontból mindenki idősebb a gyülekezetben. Vagy érettebb, mondjam úgy, hogy érettebb is kell legyen, vagy korban idősebb, vagy fiatalabb. És több dolgot elmond Pál apostol, csak úgy címszavakban megemlítem, hogy lássuk, hogy hogyan válik éretté a közösség. Már szó volt arról, hogy mértékletesek legyenek az idősebb emberek. Hát úgy értettem meg, hogy legyen kiegyensúlyozott élete. A mérleg képe van előttem, ugye van két serpenyője, és hogyha nincs egyformán kiegyensúlyozva, akkor a mérleg egyik oldalra billen. És azt mondja, vigyázzatok, mert a férfiak, ahogy kezdenek haladni a korban, kezd a mérleg kibillenni egyik oldalra. Az elején azért kell hajtani, hogy legyen a gyerekeknek. Aztán utána a hajtás megmarad, a gyerekek már kirepültek, de még mindig hajtjuk a szekeret, és azt mondja Pál apostol, vigyázz, mert nagy kísértés az, hogy az egyensúlyból kibillennek a férfi testvérek. És akkor baj van egy gyülekezetben, mikor a férfiaknak elvész az egyensúly érzékük. Amikor nem tudják, hogy mikor kell letenni a szerszámot például, vagy más dolgokban nem tudnak mértékletesek lenni. Á, most nem hiába mondja Pál apostol az első részben, hogy a krétaiak milyen nagy étkő, lustálkodó emberek, de a haszonleső emberek, és ezért szinte mindegyik kategóriánál elmondja, hogy tanítsd őket a józanságra, legyenek józanok. Mert ennek a népnek volt egy ilyen alapvető tulajdonsága, hogy amikor volt, akkor dőzsöltek, harácsoltak, mikor nem volt, akkor pedig nem volt. Tanítsd meg nekik, mert nem ehhez szoktak, mert nem így nőttek fel. Legyenek mértékletesek, kiegyensúlyozott legyen az életük, legyenek becsületesek. Azt mondja, hogy ezek hazudozó emberek. Hát nem kellemes dolog, mikor egy munkahelyen vannak hazudozó emberek. Azt szokták mondani a balkániakra, ugye, hogy az egy külön világ a Balkán. Nem hiába tört ki néhány háború a Balkánon. Addig, mert az adott szót nem úgy értette egyik, mint a másik. Van egy mondás, hogy a német egyet mond, és ugyanazt csinálja. A kelet-európaiak egyet mondanak, és más csinálnak. A balkániak viszont egyet mondanak, más gondolnak, és a harmadikat csinálják. Úgyhogy nem mindig ugyanazt érted ez. Ilyenek voltak a krétaiak is. Örökös betegség ez. És azt mondja, hogy legyenek becsületesek. Ezek a testvérek, intsed a férfiakat, hogy legyenek becsületes emberek. És folytatja tovább, hogy legyenek egészségesek különböző tekintetben. Én így fogalmaztam meg, hogy a lelki életük legyen egészséges. Ha fizikailag már kezd fogyni az erő, kezdenek a betegségnek a jelei jelentkezni, akkor is legyenek egészségesek lelkileg. Baj az, amikor a lelki egészségünk a fizikaival együtt kezd megkopni. Amikor a betegségnek a tünetei kezdenek előbújni a férfiaknál. Most rólunk van szó, testvérek. És itt azt mondja, hogy a hitben legyenek egészségesek. A hit az, ami a meggyőződését adja az embernek. Ami a gerincét adja egy férfinak, egy édesapának, egy férnek. Amikor tudja, hogy miben hisz, úgy, ahogyan Jób is mondta, hogy mit mondasz te, amikor a feleség azt mondta, hogy tagad meg az Istent, átkozz meg az Istent. Hát mit tudsz te ezekről? Hát én nem így vettem. És ő akkor is gerinces maradt, amikor a betegségek rágták az ő testét. Na testvérek, ilyenekkel legyünk. A hitben, olyan, mint a betonban a vas. Hogyha a hite valakinek meginog, akkor a tartása meginog annak a férfinak. Legyünk ígés emberek. Mert csak az íge ismerete, az íge olvasása, ezt tesz bennünket ilyen gerinces férfiakká. A második azt mondja, a szeretetben is legyenek egészségesek. Megfigyeltem a görögben, milyen szeretet kifejezést használ itt Pál apostol, az ágápeit használja. A feltétel nélkül, az áldozatkész szeretetet, amelyik mindig kész csak adni, 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 akkor is, ha nem kapja a viszonzást. És a férfiak ilyenek legyenek a gyülekezetben. Tanítsd meg nekik. És tanítsd meg nekik, hogy legyenek türelmesek. Legyenek, már az egészséges lelkélethez hozzá tartozik a türelem. Várj ki annak az idejét. Várj a fiatalokra, várj a nőkre, várj a gyerekekre. Ne rohanj előre, hanem várd türelmesen az eredményét a lelki vetésnek. Aztán tovább folytatja az idősebb asszonyokhoz tér rá. Úgy látszik, hogy Pál rövid idő alatt rájött, hogy vannak gondok ezen a területen, és először úgy kezdi velük, hogy szentekhez illő viselkedésük legyen ezeknek az idősebb asszonyoknak. Szentekhez illő viselkedés. És az eredeti kifejezés, a szentekhez illő, egy ilyen a mai divatban használt, vagy trendinek használt kifejezéssel él Pál apostol. Úgy hirtelen beugrott nekem, hogy néhány héttel ezelőtt, mikor New Yorkban sétáltam ott a belvárosban, hát ami világon létezik, divatház, az mind ott megvan. Főleg van egy olyan 200-300 négyzetméteres tér, a Times Square, annyira zsufolt tér, hogy egymást tapossák le, de a képernyők egymás hátán vannak, minden divatház ott akar jelen lenni, ahova jönnek az emberek, és főleg a fiatalok. De nem találtam egy divatházat, amelyiknek az lett volna a neve, hogy a Szentség divatháza. És azt mondja Pál apostol, hogy ti egy másik divatházat látogassatok. A szentekhez illő viselkedés. Szentekhez illő öltözet, viselkedés, beszéd, külső-belső. Ez egy nagy fejezet. Mert van sok, ami nem illik a szentekhez, nem illik a hívő asszonyokhoz, idősebbekhez és fiatalabbakhoz. Aztán azt mondja, hogy ne legyenek rágalmazóak az asszonyok. Hát pár itt a nőknél mondja, de mindannyiunknak veszély ez. És a rágalmazás a Pál apostol a diabolos kifejezést használja, sátán. Amikor valaki rágalmaz, akkor beöltözik sátánnak a szerepébe. Mert az ördögnek azt mondja, hogy kezdettől fogva rágalmazó volt. Rágalmazza az Isten gyermekét, vádolja őket, hazugsággal vádolja őket. És azt mondja, amikor hazug dolgokat mondunk, hogy rágalmazó módon beszélünk valakiről, az ő jelenléte nélkül, akkor beöltözünk a sátán szerepébe, a rombolónak a szerepébe, és ne enged, hogy a testvérnők ebbe a helyzetbe legyenek, vagy ott maradjanak. Aztán az alkoholról is volt szó. Hát érdekes tanulmány lenne az, megnézni, hogy mikor nyúl az ember úgy általában az alkoholhoz. És azt mondja, hogy itt mértéktelen dolgokról volt szó. Én azt gondolom, hogy voltak olyan feszültségek, amiket az alkoholba folytották bele ezek az asszonyok. Lehet, hogy megvolt a szerepük a férfiaknak is ennek a dolognak a megjelenésében. És azt mondja, hogy ne folytsátok ti alkoholba a feszültségeket, a problémákat, hanem gyertek a kereszt alá, mert van ennél jobb megoldás erre. Sőt, azt mondja, hogy legyetek inkább tanítók. Isten a tanításnak és a nevelésnek a feladatát bízta rátok. Érdekes, hogy nem a gyerekneveléssel kezdi Pál apostol, hanem azt mondja, hogy felelősségetek van a fiatalabb generációval szemben. Mondanom sem kell, hogy férfiak esetében is ugyanúgy érvényes ez, de Pál oda nyúlt ahhoz a sebhez, amit meg kellett fogni, de ugyanakkor ez érvényes volt a többiekre is, a férfiakra is. Na most az a helyzet, testvérek, hogy a fiatalabb nőknek több diplomájuk van, mint az idősebbeknek. Több könyvet olvastak, már 20 évesen is sokkal több könyvet végigolvastak, mint a 60-70 vagy 80 éves testvérnők. Hát mit tudnak még tőlük tanulni? Mondhatnánk, hogy ez most már tényleg nem időt álló, ez a két igevers a Bibliában. Lapozzunk egyet, mert ha Pál most élne, akkor lehet fordítva mondaná, hogy idősebb testvérnők, tanuljatok a fiatalabbaktól, konferenciára hívjátok meg ezeket a fiatalokat, mert ők már doktoráltak is a témakörben, és sokkal többet tudnak. Hát valóban nem vonom kétségben ennek a fontosságát. De van-e valami, amiben csak ők segíthetnek, és nem az iskola, és nem a diploma? És azt mondja Pál apostol, hogy hát először is tanítsátok őket józan életmódra. Mert hiába fiatalok, tele vannak energiával, de a vérükben van ez a krétai jellem. És ebből neveljétek őket ki, a józanságra. A kiegyensúlyozott életmódra, mutassatok nekik példát ebben. Szóval mi az, amiben még nevelhetik, vagy taníthatják a fiatalabbakat, amit nem tanulunk meg könyvekből? nézem itt az idősebb testvérnőket. Lehet azt mondják, hogy mondjad csak testvér, de úgyse hallgatnak meg most már minket. Hát hadd tegyen fel a kérdést, van-e valami testvérnők, amit taníthatnának a fiatalabbaknak a gyülekezetben? Adok néhány gondolatot az ige alapján. És azt mondja Pál, folytatja, hogy neveljétek, vagy tanítsátok meg nekik a filandroszt, szeretetet. Két kifejezést használ a szeretetre, nem ugyanazt, mint a férfiakra. Nem az agápét használja, hanem először is a filandrosz. Ez azt jelenti a férjed iránti szeretetet. Még könyvből tanulják ezt meg. Ha megkérdezném, nem akarok neveket mondani, de a testvérnő a férjével együtt, hogy tudott 50 vagy 60 évet, vagy többet is hűségesen egymás mellett leélni? Hol tanítják ezt ma? Azt hiszem, hogy elmondhatják, hogy hogy jutottak ők el idáig, hogy boldogan le tudtak élni 60 évet, és mi már egy év után már nem bírjuk. És azt mondjuk, hogy nem működik a házasságunk. A legtöbb házasság, amíg felbomlik, már egy év után felbomlik napjainkban. A hívők között is. Hát ki tanítja meg a fiatal asszonyokat a férjük iránti igazi szeretetre? Ami nem a romantikus filmekből jön le. Egyáltalán. A másik fejezet azt mondja Pál, hogy a filoteknoszt is tanítsátok meg nekik. Vagyis a gyermekek iránti szeretetre. Anyai ösztönt Isten helyezte minden nőnek oda a lelkébe. Sok könyvet lehet elolvasni, meg kell is, mert tanulatlanok vagyunk, de az a, mondjam úgy, népi, keresztény népi bölcsesség, ahogyan ami idősebb asszonyaink tanították, nevelték gyermekeiket, akik mi vagyunk. Iskola nélkül, könyvek nélkül, csak Bibliával a kezükben. Tudtak úgy nevelni bennünket, hogy jellemes emberekké váltunk. Tudtak úgy szeretni minket, hogy a vesszőt is használták. És még a vesszővel csaptak, ők jobban sírtak, mint mi. És azt mondja Pál apostol, na, tessék az idősebb asszonyokat, kérd meg, hogy neveljék ezekben a fejezetekben a fiatalabb asszonyokat. Ezt nem tanulják meg a tévéből, meg a könyvekből. És akkor még azt mondja, hogy tanítsa a fiatal asszonyokat, az 5. versben megint a józanság jön elő. Úgy látszik, hogy ez a kifejezés szinte minden versben ott van, a józanság, de ebben az esetben a józanság helyett egy másik kifejezés található, ami magyarul is van, a diszkrét kifejezés. Hogy mennyire fedi az akkorit diszkrétségre, vagyis a nőnek legyenek olyan értékei, tanítsd a fiatalabb nőket arra, hogy nem utasson ki mindent magából, meg magáról, hanem törekedjen a rejtett, a diszkrét értékeikre, ami nélkül hosszú távon a gyülekezet szenved, ha nincs meg, meg a családja szenved, meg a gyermekei szenvednek. A mai világ azt mondja, hogy mindent mutass ki, még többet mutass, ha lehet magadról, mint amennyi van benned. Tanfolyamok vannak, hogy kell egy életpályát leírni, hogyha munkahelyet keres valaki, szájába rágják, hogy ezt, meg azt ne írd bele, mert akkor nem fognak felvenni. És azt mondja Pál apostol, hogy törekedjetek inkább a rejtett, a diszkrét dolgokra, amik nélkül nem lehet józan a fiatal asszony. Hát csak hadd idézem Péter apostolt a 1 Péter 3-4 alapján. Mindannyian ismerjük ezt az igeverset, hogy milyen legyen a fiatal asszony, nem a ruhák, meg ékszerek felrakása, hanem a szív elrejtett embere, a szeléd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. És hogyha ebben példát tudtok adni, és tudjátok segíteni a fiatalabb nőket a gyülekezetben, akkor elvégeztétek a feladatotokat. És aztán még, hogy mindezt betetőzze, azt mondja, hogy tanítsd a tisztaságra őket. A házban, meg a házon kívül, mert a tiszta és tiszta víz közt is különbség van. Van tiszta víz, a disztillált víz, amelyik annyira tiszta, hogy azt már nem szabad meg se inni. De itt a tisztaság kifejezés a másik vízre, a iható tiszta vízre utal, és ilyenek legyenek a fiatalasszonyok a tisztaságban. Házias beállítottságú. Olyan, aki szereti az ő otthonát, otthon teremtővé neveljétek a fiatalasszonyokat. Egyre több időt töltenek a társadalom nyomására a fiatal nők távolabb az otthontól. Aztán olyan tiszta lesz az az otthon, hogy már gyerekek se nagyon jönnek bele. És akkor már mindenkinek menni kell, és este 5-kor meg 6-kor majd találkozunk, és lesz egy közös hálószoba a lakásunk, meg egy konyhasarok, ahol a reggeli kávét megmelegítjük, és holnap este megint találkozunk. Hát nem erről beszél Pál apostol. Én nem azt mondom, hogy alantas munkára kell fogni a nőket, mint vannak különböző társadalmak, ahol ki nem engedik a házból a nőt, ott a helyed. De ki fogja az otthont megteremteni? Ki fogja a fészek melegét létrehozni, ahova majd a gyermekek meg fognak születni? Férfiak, nekünk is megvan ebben a szerepünk. De azok a benső tulajdonságok, amiket Isten a nőkbe helyezett el, ha ott nem működnek, máshol fognak kibontakozni. Más körökben, más otthonokban és más házakban. Ezért tanítsd a fiatalasszonyokat, hogy otthon hozzák létre, otthonosságra neveld őket, hogy szeressék az ő otthonukat. És legyen tekintély tisztelő a férje iránt. Hát sokszor mondják, hogy ki az utolsó szó a házban? Vagy kié kell legyen az utolsó szó? Én viccesen szoktuk mondani, ugye, hogy mikor ki az utolsó szó, de komolyra fogva a dolgot, aki kimondja az utolsó szót, azon a döntés felelőssége is. És azt mondja itt a nőknek, Pál apostol, hogy férjének a tekintélyét tisztelje. Mert az, aki az utolsó szót ki fogja mondani bizonyos döntésekben, a felelősség nagy része az ő vállán lesz. És ezért a hívő asszonynak segítenie kell a férjét abban, hogy ezt a felelősséget, ezt az autoritást, ezt a tekintélyt magára vállalja. Mert mondjam meg őszintén, sokan férfiak szeretnénk kibújni. Menjen a feleség orvoshoz ide-oda, hivatalokba, van ideje, rendezze el. De a férfiaknak a feladatát, azt mi kell elvégezzük. Néhány szót a fiatalokról, mennek Hargitára, és csak Pál apostol azt mondja, röviden összefoglalja nekik, hogy ez egy megint egy nagy fejezet. De két kifejezést adok rá, bízok rá. Ehhez a segítség azt mondja, hogy intsd őket, és az intés kifejezésnél a parakaleo, a paraklétosz is származik ebből a gyökérből, a parakaleo kifejezést használ, ami magyarul azt jelenti, hogy hív közel magadhoz, vagy engedd közel magadhoz. A kulcsa a fiatalok felé az, hogy engedd közel magadhoz őket. És ezt két eszközzel végezd, két eszköz áll a rendelkezésedre. Először is azt mondja, hogy önmagad, te magad légy példaképük. Volt erről szó, és itt a magyarban is a típus kifejezés, a typosz, ami lefordítva azt jelenti, hogy lenyomott belepréselése. mikor egy puhább anyagba belenyomja a negatívot, valaki belepréssel, és akkor ott marad a nyoma abban az anyagban. És azt mondja, ez az első módszer, ahogyan a fiatalokkal bánni kell. Nyom bele azt a mintát, amit az életedben látnak. Semmi nem lesz olyan hatékony, mint ez az eszköz. A tűposz. Nyom bele jó mélyen. Engedd olyan közel magadhoz, hogy láthassák az életed példáját. És a másik pedig, hogy a tűposz mellett használd a logoszt is, a szavaidat. Hogy használod a szavaidat, milyen ereje van a beszédednek, az attól függ, hogy milyen nyomot hagysz a lelkükben. És végül megszólítja a szolgákat. Vannak szolgák köztünk? Hát nem olyan értelemben, mint ugye az ókorban, de itt megint a kifejezés, a doulos kifejezés, a doulos, a szolgát, vagy alkalmazottat jelent a mai közbeszédben. Alkalmazott. Hát bizonyos szempontból mi mindannyian alkalmazottak vagyunk, valakinek az alkalma, beosztottjai vagyunk. És azt mondja, hogy ti pedig hogy viselkedjetek? Először is a munkaadóval szemben, és aztán a munka erkölcsével szemben, hogy viszonyultok. És először is a munkaadóval szemben legyél engedelmes, készséges, nem vitatkozó ember. Aki mindegyre kommentálja a fölött valójának a döntését. Hadd lássák meg, hogy ti mások vagytok. A munkahelyeteken hadd ismerjék fel, hogy ti nem azok a krétaiak vagytok, hanem ti már az újak vagytok, akiket Isten újjászült. És a másik pedig a munka erkölcsöz való viszonyulásotok. Ne lopj. És légy megbízható a munkahelyeden. Ha rád bíznak egy feladatot, és ha nincs ott a főnök, akkor is olyan becsületesen végezd el. Ha látnak téged, ha nem látnak téged. És azzal fejezi be Pál apostol, hogy ha így cselekedtek, ha így éltek, akkor jó illatja vagytok, dísze, éke vagytok az isteni tanításnak. De azt mondja, ha nem így teszitek, akkor ez az életmód nem illik az isteni tanításhoz. Fennmaradt egy anekdóta az egyik orosz cárról, hogy panaszkodtak az egyik katonára a hadviselés közben, hogy rosszul viselkedik, rendetlen, esténként kimegy, mulatozik, és nem alkalmas a katonai szolgálatra. És akkor magához hivatta, kiderült, hogy ugyanúgy hívják őt is, mint a cár. És akkor azt mondta ennek a fiatal katonának, fiatalember, vagy megváltozol, vagy a neved változtasd meg. A ma esteli üzenetnek az volt a mélyben az üzenete, hogy ha nem illik az életed az isteni tanításhoz, akkor változz meg. Inkább változz meg, mint hogy a neved változtasd meg. Keresztény, vagyis Krisztusi a nevünk, Krisztus hordozók, és adja az Úr, hogy azok legyünk.
Amen.
Köszönjük Istenünk a világos igét, tanítást, amit ma este is adtál nekünk. Adj engedelmes szívet, ismered a mi gyökereinket is, a mi kulturális, meg családi hátterünket. Te tudod, hogy hol van szükség beavatkozásra, mennyei beavatkozásra. Kérünk, hogy változtasd meg gondolatvilágunkat, terveinket, életünket, hogy alkalmas legyen a közösség életre és a jövő építésére. Az Úr Jézus nevében hallgass meg. Amen.